drága testvérek, szeretettel köszöntellek, és nagyon örülök ennek a gyereksírásnak, ugyanis ahonnan én jövök, abban a völgyben 24 éve már nem született magyar gyerek. Tehát nekem már megoldódott a gyerek meg a felnőtt keresség kérdése, meg a konfirmációk kérdése, meg az esküvőknek a kérdése, csak a temetés maradt. Aztán meg, drága testvérek, nagyon sok templomban szolgálok, reformátusok, adventisták, baptisták között, és azt látom Erdélyben, hogy az emberek sírnak, amikor a magyar himnuszt énekelik, sírnak, amikor a székely himnuszt énekelik, egyszer nem sírnak, amikor az Úr Jézus Krisztus kereszthaláláról meg szenvedéséről van szó. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ma is jó, hogy van közöttünk egy valaki, akit legalább sír. Valaki, aki ebbe a templomban sír, és halljuk a hangját, az életnek a jelen. Szeretettel köszöntellek benneteket, fáradtan, reggel 8-tól magyarországi időszámítás szerint egyfolytában úton vagyunk. Egy rövid kis órára álltunk meg, mert már nagyon éhesek voltunk ebédszünetre a lányaimmal. Dél-Erdélynek a legdélebbi pontjáról, a románokkal való ütközésnek a helyéről, a Hátszegi medencéből, Déva, Bajdahunyad környékéről jöttünk. Megnéztem a kilométer órát, 618 kilométert, de hát az azért van, mert el is tévedtünk, eljutottunk Tatabányára, nem tudtuk, hogy hol kell letérni. Aztán a rendőrség vezetett vissza bennünket, és hála Istennek, hogy így jutottunk el közétek. Második alkalommal szolgálok evangélikus közösségben, evangélikus gyülekezetbe. Érdekes, hogy a két véglet, itt most Budapest mellett, az első szolgálatom Richard Wurmbrandnak a gyülekezetébe, Bukarestbe hívtak meg szolgálni, és ott kérdeztem meg a még élő hívőket abból az időből, amikor Richard Wurmbrand még a gyülekezetbe szolgált, hogy tessenek már nekem megmondani, hogy Richard Wurmbrand milyen vallású volt, mert nem tudom. És az öreg hívők azt mondták, hogy tiszteletes úr, azt mi se tudjuk. Őt nem lehetett tudni, hogy milyen vallású, ugyanis ő mindenkinek mindenkivé és mindenévé vált, azért, hogy némelyeket megnyerjen a Krisztusnak. És én ma közöttetek, amikor másodszor szolgálok, nagyon örülök, hogy a Hokes Corpus Domini nem elválaszt bennünket, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a keresztje összeköt minket. Ezelőtt 3 évvel az adventista testvérek meghívtak egy templom szentelésre evangélizálni, és a szolgálatomkor azzal kezdtem a szolgálatot, hogy testvérek, azért jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy mi különbség van a reformátusok meg a szombatosok között. Erre kipirosodtak némelyek, belesárgultak, egymásra néztek, és láttam az arcukon, hogy oda van írva, csak nem volt jó dolog Miklós testvért meghívni ide templom szentelésre evangélizálni, mert itt elkezd nekünk most dogmatizálni a szombat felől, meg a vasárnap felől, és mondom nekik, hogy tudjátok, mi a különbség? Semmi. Semmi. Az Úr Jézus Krisztus nélkül ti is elveszettek vagytok, meg mi is elveszettek vagyunk. Nektek is szükségetek van az Úr Jézus Krisztusra, hogy megmeneküljetek, és nekünk is. Reformátusok és evangélikusok között sincs semmi különbség, testvérek. Jézus nélkül ugyanúgy a bűnben van mindegyik. És mindegyikünknek ahhoz, hogy megszabaduljunk, ugyanúgy szükségünk van a megváltó Úr Jézus Krisztusra. Úgy egyiknek, mint a másiknak. Ezzel az örömüzenettel a szívünkbe jöttünk ma el hozzátok a feleségem, majd elmondom a szolgálatban, hogy nem tudta vállalni ezt az utat, de nagyon hálás a szívem azért, hogy a két kislányom itt van, két kislányunk itt van velem, azért is, mert a múlt héten fejezték be az iskolát, a nagyobbik kislányunk Etelka, Aletta, ő a Zeneakadémián másodéves Kolozsváron, tanult itt Budapesten a Bármadasban is, volt egy fél évig cserediák, és a kisebbik lányunk, Erzsébet Emese, ő másodéves a Kolozsvári Református Kollégiumba, és elkísértek, és ők is szeretnének ma este közöttetek szolgálni, készültek szolgálattal, úgyhogy az evangelizációs szolgálat elején át is adom nekik a terepet, hogy szolgálják és dicsőítsék az Istent, aztán meghallgatjuk az Úrnak a igéjét.
Bennünk mégis élt egy hang, a remény a nagy úr. Mi bízunk van kivét, ha vasos üveg élten át. Egy mozdító hittel járt a nép a félszent úr, mert ők őt más csodát, csak benne bízunk.
Csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, seregeknek Ura, áldunk és magasztalunk Téged ezen a mai estén, hogy örök szeretettel szerettél bennünket, ezért vonzottál magadhoz minket. Uram, csodáljuk, köszönjük és imádjuk nevedet, ezért a meg nem érdemelt szeretetért. És köszönjük neked azt, hogy ma este is újra hajlandó vagy lehajolni hozzánk, szólni hozzánk, közösséget vállalni velünk, felemelni bennünket, fiadat adni, szent lelkedet árasztani ki a mi szívünkbe. Áldunk azért, hogy semmit nem változtál, ugyanaz az Isten vagy, aki a Hóreben Mózesnek azt mondtad, hogy látod a néped vergődését, és hallod a te népednek a kiáltását, és az ő testükben te is érzed minden fájdalmukat, és szabadítót küldesz, hogy kiszabadítsd őket ebből az állapotból. Köszönjük neked, drága úrunk, ezt a szabadítót, az Úr Jézus Krisztust, hogy elküldted nekünk, hogy nekünk is szabadítónká legyen. Köszönjük mindannyian azok, akiknek az életébe a szabadítást elvégezte. Köszönjük azt, hogy meghalt érettünk a Golgotán, és vérét adta. És kérünk, hogy ma este újra minden elveszett ember után nyújts ki a te kezedet, és ha van közöttünk a bűn állapotában leledző, hajolj le hozzá, szeresd magadhoz, öleld át, vigasztald meg a szívét, és a te hívő népedet ma este erősítsd meg az evangélium által, hogy tovább tudjon haladni a te megígért földet felé, az Isten országa felé. Kérjük a te szentségedet, jelenlétedet, lelkedet, hogy ma este árasz ki gazdagon a mi szívünkben. Amen. Drága testvérek, a ma esti szolgálatnak a címe ez, hogy kegyelem a kenyerekben és a viharokban. És az evangéliumot a Márk evangéliumából fogom olvasni. A Márk evangélium a 8. fejezetéből, a 13. verstől egészen a 21. versig. Márk evangélium a 8. fejezet, 13. vers 2. felétől egészen a 21. versig. Hallgassuk Isten igét alázattal. Jézus ismét beszállva a hajóba, elment a túlsó partra, de elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóba. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt: vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Szemetek van, mégse láttok, fületek is van, mégse hallottok? Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal? Azok így feleltek: 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal? Ezt mondták: 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek. Drága testvérek, mindent, amit az Isten az életünkbe cselekszik, azt egyetlen egy okkal és egyetlen egy céllal cselekszi az Isten. És ez az ok és ez a cél az, hogy te megismerd őt. Te megismerd őt. 21 éve szolgálok református lelkészként, és ebből a 21 évből, 21 évvel ezelőtt végeztem el Kolozsváron a protestáns teológiát, és ebből a 21 évből 6 évet úgy szolgáltam népes gyülekezetbe tele templom előtt, hogy nem volt kapcsolatom, nem volt élő kapcsolatom az élő Istennel. És amikor 15 évvel ezelőtt egy februári este megismertem a feltámadott élő Krisztust, és találkoztam vele, akkor nagyon sok lelkipásztor kollégám, akikkel addig együtt éltünk a világban, kérdezte meg azt, hogy de mi a különbség? Mi a különbség egy lelkész meg egy lelkész között, testvér? És mindenkinek azt válaszoltam, hogy a különbség, testvérek, az, hogy egy dolog valakiről tudni, és egészen más dolog valakit ismerni. Testvérek, egy dolog tudni azt, hogy van Isten, egy dolog hinni azt, hogy van Isten, és egészen más dolog ismerni személyesen az Istent. Élő kapcsolatba lenni vele. Az Istennek nem az az akarata, hogy te tudjál róla, hogy ő van, és aztán sájbetsz, hanem az Istennek az akarata az, hogy neked személyes élő kapcsolatod legyen az élő Istennel. Két élőről van szó, az élő Isten és az élő ember. És más te ez a kérdés, hogy van-e neked élő kapcsolatod vele? Mert testvérek, ettől függ, és ez a különbség a száraz lelkész meg az élő lelkész között, hogy úgy mondjam. A száraz fa meg az élő fa között. Az a különbség, hogy a száraz fának nincsen gyökér kapcsolata az élő víznek a forrásával. Száraz. A zöldelő termőfának élő kapcsolata van az élő víznek a folyásával, aki azt mondta, hogy nálam nélkül nem tudsz cselekedni semmit. Azaz maradandót. Ezért, testvérek, az Isten mindent azért cselekszik, hogy te megismerd őt. Miért kell őt megismerni? Volt Kalotaszegen az én szülőföldemen egy lelkész, és az minden generációban fiatalon belevert egy éneket. Egy egyszerű kis ének, de csodálatos ének, lehet, hogy többen ismeritek, így kezdődik ez az ének, hogy megismerni téged. Ez az örök élet, ez az igaz örök boldogság, téged megtalálni, mindig veled járni, és te benned elrejtőzni, ez a mennyország. És mihelyt megtértem, testvéreim, tudtam, hogy miért veli a generációkba bele ezt az éneket. Mert megismerni téged, ez az örök élet. Testvérek, addig, amíg nem ismeritek az élő Istent, a feltámadott Urat, addig nincs örök élet se, addig nincsen bűneidnek bocsánata se, addig nincsen üdvösség. Elveszett állapotba vagy, a bűnnek, a halálnak az állapotába vagy, ezért Isten mindent megcselekszik azért, hogy te megismerd őt, történetesen most azért vagy itt. Ma este azért vagy itt, mert szeret az Isten, Mert Isten azt akarja, hogy megismerd őt, Isten azt akarja, hogy neked élő kapcsolatod legyen a feltámadott Úrral, és így eljuss a halottakból való feltámadásra, az örök életre. Testvérek, meg kellene egyszer számolni, hogy hányszor van leírva a Bibliába ez a kifejezés, hogy akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Még nem jutott időm, hogy ezt megszámoljam, de jó lenne megszámolni, hogy hányszor van benne a Bibliába ez a kifejezés, hogy akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én népem, amikor kihozlak titeket az egyiptomi vaskohóból, a rabszolgaságból, a szolgaságnak a házából, megtudjátok, hogy én vagyok az Isten. Én népem, mondja Isten Ezékiel 37-ben, amikor kinyitom a sírotokat, és kihozlak titeket a sírjaitokból, és a megszáradt csontokat megelevenítem, és húst rakok rátok, meg inakat, bőrrel borítallak be, és az én lelkemet adom belétek, és életre fogtok kelni, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És aztán nézzétek meg, hogy ott van két oltár a Kármelen, Isten is Isten, ezt Izrael soha nem kifogásolta, meg soha nem tagadta meg, de Baál is Isten, meg Asera is Isten, meg Astarté is Isten, meg Molok is Isten. Isten is Isten, csak még mások is istenek, és megáll egyszer egy ember a nép előtt, meg az államelnök előtt, a király előtt, és azt mondja, ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek, ha pedig a Baál az Isten, akkor az Istennek hagyjatok szépen békét, és menjetek a Baál után, és az ige azt mondja, hogy a nép először nem felelt egy szót se, mert nem tudta, hogy ki az Isten. Aztán, amikor az egyik oltárra nem száll le a tűz, egész estig, és akkor az alkonyat idején egy pár percre Illés megkapja a lehetőséget, és elkészíti az oltáron az áldozatot, és alászáll a tűz, akkor a nép felkiált, az Úr az Isten. Az Úr az Isten. És van a Bibliában, bővebben holnap lesz majd szó róla, egy szír terrorista Szíriából, aki gyógyíthatatlanul megbetegszik, aztán a végén eljut Izraelbe. Bemerítkezik 7-szer a Jordánba, és amikor 7-szerre kijön a Jordánnak a vizéből, akkor a leprás gennyes teste megújul, mint a kisgyermeké. Visszamegy ahhoz, aki küldte őt gyógyulni, és egyetlen egy bizonságot mond, én most már tudom, hogy nincsen máshol Isten, csak Izraelben. Drága testvérek, ma este az első kérdésem az, hogy kihozott az Isten téged Egyiptomból. Egyiptom magyarul azt jelenti, hogy a sötétség országa, a bűnnek az országa. Kihozott téged Egyiptomból, a vaskohóból? Megnyitotta-e neked már az Isten a sírodat, és kihozott téged már a halott, büdös állapotodból? A döglött állapotból? Kihozott már téged az Isten? Tudod-e azt, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten? Izraelben Jézusnak azt mondták, hogy mi nem vagyunk rabjai senkinek, soha nem voltunk rabok, mi se Antiókiusz Epifánesznek, se Titusznak, se Nabukadnecárnak, se senkinek nem adtuk be a derekunkat, minket nem tudott megtörni senki, mi nem a szolga nőtől valók vagyunk, Hágártól, hanem mi a szabadtól, Sárától vagyunk. Nem voltunk szolgái senkinek, és Jézus azt mondja, aki a bűnt cselekszi, nem Antiókusz Epifánesznek vagytok ti a rabjai. Nem Nabukadnecárnak, meg Belsazárnak vagytok ti a rabjai, hanem a bűnnek vagytok a rabjai. Nem vetted észre már, hogy nem azt csinálod, amit akarsz? Nem vetted még magadon észre? Hogy nem azt csinálod, amit akarsz, mert van benned egy ember, aki nem azt teszi, nem a jót teszi, amit elgondolsz, hanem a gonosz teszi, amit nem akarsz. Március 15-én, amikor az a nagy hó volt, akkor én is itt voltam Magyarországon, kormányszálló mellett, Balatonöszödön evangélizáltam. És március 15-én ez volt az igém, ezt az igét adta nekem Isten ott Balatonöszödön, a kormányszálló mellett. Mondjátok meg, rabok lesztek, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. És drága testvérek, lehet, hogy jön a magyar nép is, és azt mondja, nem voltunk rabok, se Mohács nem tört meg bennünket, se 56 nem tört meg bennünket, se 48 nem tört meg bennünket, van még bennünk virtus, meg van még bennünk magyar vér, meg van még bennünk kurázsi. Á, nem 56. Meg nem 48, meg nem Mohács, a bűnnel hogy állasz? A bűnnel hogy állasz? Testvérek, látok egy országot, Magyarországot, akit tele van bálványokkal. Tele van bálványokkal. Ahogy János testvérem mondta, járok Magyarországon, meg Szlovákiában, meg Kárpátalján, és addig nincs semmi baj, testvérek, amíg hozzá nem nyúlok a bálványhoz. Aztán, amikor hozzányúlok Máriához, meg hozzányúlok Szent Pálhoz, meg Szent Péterhez, meg hozzányúlok Csíksomlyóhoz, hallanátok visítást, meg kikérést maguknak, hogy hogy merem, és elmondom, hogy egy halott nőnek a kezébe tettétek le Magyarországot. Egy halott nőnek a kezébe van letéve Magyarország. Magyarországnak a védőszentje egy halott asszony. Ezért mennek úgy a dolgok, testvérek, ahogy mennek. És akkor jönnek emberek, s ha visítanak, ha mint Mika, mikor elvitték a bálványait a házából, hogy akkor nekem mi marad? És elmondom, hogy tudjátok mi, testvérek? Az Atya, Fiú, Szent Lélek. Egy örök igaz Isten. Ha annak a kezébe tennéd le az életedet, a gyermekeidet, a jövődet, a családodat, mindenedet, akkor az Isten meg tudna áldani. Aztán, drága testvérek, mivel a bálványok nem segítenek, mivel a bálványok tanácsot nem adnak, azt mondja Isten, majd amikor eljutsz oda, hogy körbevesznek ellenségei, akkor odadobod a bálványaidat a vakondoknak, és azt mondod, hogy ki vele? És Isten azt fogja mondani, hogy most keljenek fel a bálványaid. Keljenek fel az euróit, a képeit, keljenek fel a hamis isteneid, és segítsenek rajtad. És testvérek, mivel ezek nem segítenek, tanácsot nem adnak, nyomorúságában odafordul a magyar nép, és el nem tudjátok képzelni, testvérek, reggel 10-től este 6-ig egy-egy parókia előtt sorba állnak emberek lelki gondozásra, fertőzöttek mindegyik az okkultizmussal. Mivel a bálványok nem adnak kijelentést, mivel a bálványok nem segítenek rajtad, ekkor fordul az ember a jósokhoz. És drága testvérek, hadd mondjam el nektek, hogy amit az ördög adott vagy ad neked azért a fehér borítékért, amit leteszel oda, azért az nem annak a fehér borítékba levő összegnek az ára. Bemegyek egy-egy családba, és nem tudom, lehet, hogy Isten ezt a különös kegyelmet adta nekem. Érzékelem, ahogy belépek, hogy ott van a gonosz. Érzem azt, hogy pirít a hideg, pedig nincs hideg. Ránézek az asztalra, elmosott fazakak, mégis érzem, hogy itt valami nincs rendben. Aztán jön a feleség, önsajnálat, hogy megmagyarázhatatlanul iszik a férj. Nem érti, hogy miért válik a fia, pedig mindenük megvan, és minden rendben van, és nem érti azt, hogy a kis unokát miért pisilnek be az ágyba. És testvérek, az első kérdésem mindig ez, hol jártak? Hol jártak? A tiszteletes úr ezt meg honnan tudja? Mondom, onnan, hogy visszajött a hitelező testvérek. Egy asszony kiállt, azt mondja, hogy jött a hitelező, tartozok neki, és kéri az árat, és mi volt az ára? A két fiamat akarja elvinni rabszolgának. Drága testvérek, a jósoknak, a nézőknek, az okult dolgoknak soha nem a fehér borítékba levő összeg az ára. Hanem tudod, hogy mi az ára? A családod. A családod. Tőlünk 40 kilométerre déván van a romániai sátánistáknak a fészke. Tudjátok, hogy mi a jelszavuk? Csak a lelkedet akarjuk. És tudjátok, hogy miért böjtölnek hónapokon keresztül, amit a hívők nem csinálnak? Azért, hogy ige hirdetőknek, lelkészeknek, gyülekezeti vezetőknek tönkre menjen a házassága. Ezért böjtölnek hónapokon keresztül. Az erdélyi, romániai sátánisták, hogy tönkre menjenek a családok. Mert tudják, hogyha egy család tönkre megy, ott nincs erő. Ott nincsen erő. És egy nép, amely rabja a jósoknak, testvéreim, aztán ez oda vezet, hogy magyarországi falvakban, meg városokban, Miskolcon, tömbházakon, négy banner is egy tömbházon, nagybetűvel kírva, eladó. Eladó. És jönnek a hívők, testvérek. Miklós testvér, a zsidók. Testvérek, sokszor nem tudom azt, hogy Magyarországon járok, vagy Iránban. Komolyan. Nem tudom, hogy Magyarországon vagyok, vagy Iránban vagyok. Mindenért, mondom, ki zsidó a faluba? Senki. Megyébe ki? Ott se. A zsidók. A multik, a bankok. Mondom, testvérek, a multik meg a bankok már rég összeomlottak volna, ha nem lenne telhetetlen a szívet. Ha nem lenne telhetetlen a szívet. De többre nyújtózkodsz, mint ameddig a paplanod ér. Telhetetlen a szíved, és megy a multinak is, megy a banknak is. És itt van egy nép, rabja a saját hazájában. Rab és adós a saját hazájában a telhetetlensége miatt. Testvérek, ma is ez a kérdés, rab leszel vagy szabad? Nem akarsz szabad lenni? A szabadság tudod, hogy mitől függ? Az élő Istentől. Megismerni az élő Istent. Drága testvérek, a Erdélybe, a Zsilvölgyébe, tőlünk 50 kilométerre, ez a bánya vidék, itt bányázták, Erdélynek meg a magyar monarchiának is régen a szenet. Van egy bányász testvérem, barátom. 2006-ban ismertem meg annak a polgármesternek a gyülekezetébe, aki a tavaly Robert testvéremmel szembeállott a hátszegi templomba, és Robert testvérem magyarul megáldotta őt, ő pedig románul megáldotta Robert testvéremet, együtt imádkoztak, egymással szembeállva, és ennek a polgármesternek a gyülekezetében, falujában voltam 2006-ban evangélizálni, és akkor estére ez a bányász volt odahíva szolgálni a családjával. És elmondta, hogy egy pár évvel azelőtt robbanás történt a zsírbölgyi bányába, és a robbanás, testvérek, olyan erős volt, hogy az ott szolgáló református lelkész testvérem azt mondta, hogy Miklós, te még ilyet nem láttál, a vasúti sínek a nyomástól meg a hőtől, mint a karika gyűrűk felcsavarodtak. Akkora volt a nyomás. És ez a bányász ott a gyülekezetben elmesélte, hogy ő benn volt a bányában, amikor a robbanás történt, és látta azt, ahogy a tűz jön feléje. Annyi ideje volt még, hogy az egyik kollégáját így egy oduba bedobja, belökje, az megúszta. Őt pedig felkapta a tűz, az a nyomás, nekivágta egy vasajtónak, és testvérek, olyan erős volt a nyomás, hogy a vasajtót kiszedte a sarkából, a falból, és vitte ezt a bányászt, azt mondja, ő se tudja, hogy mi történt vele, csak mint a roston sültet forgatta, és azt mondja, egyszer csak éreztem, hogy zuhanok egy szakadékba be, és belestem a jéghideg vízbe, éreztem, ahogy a hús málik le rólam. A bányásztársai kis idő múlva megtalálták, bevitték a petrozséni bányába, és a gyülekezetbe végigadott képeket, hogy nézzük meg, hogy hogy nézett ki. Vas csövekhez kikötve így egy embert, egy tuskót láttunk, egy szénné égett tuskót, mert nem úgy feküdni, hanem ülni se tudott, a feneke is el volt égve, beégve. És azt mondja, hogy 3 nap után éreztem, ahogy elkezdek rothadni, és nem bírtam a saját szagomat sem. És 13 nap kín után bejött a főorvos, és azt mondta, hogy Paraszkív, neked ennyi volt, készülj fel a halálra, mert a morfiumok se teszik meg a hatást. És behívta a feleségét, 5 gyerekük volt. A legkisebb 2 éves, a legnagyobb 13. És az édesanyja hazament, odaültette a gyerekeit a zölébe, és azt mondta, hogy gyerekek, lehet, hogy holnaptól nincs apuka. És a 2 nagyobbik gyerek megértette, hogy miről van szó, és azt mondta, anyuka, mi ételt addig a szánkba nem teszünk, amíg édesapa haza nem jön. És a zsírbölgyi gyülekezetek elkezdtek kezeket emelni az Istenhez, és kiáltani Paraszkivért, és ez a férfi ott a gyülekezetbe feltűrte az ingúját, megmutatta a felső testét, és odajött hozzám, azt mondja, Miklós testvér, megmutatom a hátamon is, visszanőttek az anyajegyek. Az Isten rakott rám húst, és tett rám inakat, és beborított bőrrel, ott állt egy 32 éves, jóképű férfi előttünk. Isten azt mondja, én ki tudlak hozni a sírból, a bányából, összeégve. És a csontodra, a rothadó csontodra tudok rakni húst, most is tudok inakat tenni rá, be tudlak bőrrel borítani, életet tudok beléd adni, és amikor én ezt megteszem beled, akkor te megtudod, hogy én vagyok az Isten. Testvérek, azóta Paraszkív járja Romániát a családjával. Gyülekezetről gyülekezetre, minden vasárnap. És elmondja azt, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Drága testvérek, körülbelül 4 évvel ezelőtt mi családunk is átment életünk egyik legnagyobb próbáján. A feleségem egy számítógép asztalon, ahogy rakta fel a függönyöket az ablakra, megcsúszott, és többek között úgy esett, hogy a székkarja eltörte a bordáit, de a leginkább így a kövezett ilyen szőnyeges köves padlónra odaütötte a fejét. Kapott egy injekciót, amit ő kómába került. Kómából 3 nap után visszahozták, de lebénult a jobb keze, nem tudta emelni, elveszítette a látását. nem tudott beszélni, azt mondta az orvos, hogy meg kell tanítani újra beszélni, és a feje állandóan így járt. Nagy nehezen eljutottunk Kolozsvárra, és Kolozsváron megállapították, hogy kicsi zacskók lettek az agyra, és azok szaporodnak, mint a gombák nőnek, és ahogy nőnek és szaporodnak, amely idegeket nyomják, azok bénulnak le. És testvérek, a vége az lett, hogy egy 5 órás műtétben ki kellett nyitni a koponyát, és elkezdődött a kálváriának az eleje, megműtötték a feleségemet az agyműtéttel, és aztán rövid időn belül hazaengedtek bennünket Hátszegre rehabilitálni a kisvárosba, ahol lakunk, de ott újra félrekezelték, nagyon rosszul lett, és halálközeli állapotba kellett visszamenni mentővel Kolozsvára. És Kolozsváron az első dolog az volt, hogy azonnal betették a CT-be, hogy nézzék, hogy mi van az agyba. És a eredményért kellett menni délután 3 órakor, és az eredményt úgy adták ki, hogy kaptam 2 borítékot, az egyikbe egy CD-t, a másikba pedig az írott eredményt. Kijöttem a laborból, kinyitottam az írott eredményt, és az írott eredményben az volt, hogy a daganat visszanőtt. Összeverődtek a térdeim a folyósón, elsárgultam, mert tudtam, hogyha visszanő, akkor operálhatják 4-szer, 5-szer, akkor nincs remény. És felmentem a feleségem kórtermébe, egyedül feküdt egy szobába. Oda mentem így az ablakhoz, letettem oda a 2 borítékot, aztán oda mentem a feleségem ágya mellé, leültem mellé, és elkezdtem jópofáskodni, meg viccelődni, hogy takarjam, hogy mi van bennem. Tehát 23 év házasság után nem tudom én becsapni már a feleségemet. És rám nézés azt mondja nekem, hogy Miklós, nem láttam egy hónapja ember, csak falat. Nem veszel fel az öletbe, nem viszel oda az ablakba, hogy nézek egy kicsit ki, tavaszodott. És felvettem az ölembe, olyan volt, mint egy kis madár. Oda vittem az ablakhoz, hogy nézzen ki, és ahogy néz ki, egyszer azt mondja, hogy itt az eredmény, olvassuk el, mit írnak. És felvette a borítékot, már a kezéből nem tudtam kivenni, és elolvasta az eredményt, mi azonnal délutánon, imádságba, sírva, én térdeltem az ágya mellett, felkészültünk, elmondta, hogy hova temessem, hogy neveljem a kislányokat, és aztán 7 órakor mentem a főorvoshoz az eredménnyel. Kiálltam ott keserű szívvel az ajtó előtt a hosszú sort, és valamikor este 9 órakor a sötétbe jutottam be a szobájába, belépek, leteszem az asztalára a 2 borítékot, ő elveszi a CD-t, beteszi a számítógépbe, és képernyőn megjelenik az agy. Elkezdi forgatni az asztalnál az agyat, a képernyőn, és én, mint a nagy agyspecialista, aki egész életemben ezt végeztem, meg ezt tanultam, lehajolok én is a képernyő mellé, hogy nézzem, hogy mi van ott. És ebben a pillanatban hátulról a lelkiismeretemből megszólal egy hang. Bódis Miklós, te most ne az internetet nézd. Neked most nem arra van szükséged, hogy a képernyőt nézd. Nézz fel! Nézz fel! Hova nézzek fel? És elkezdek az ablak fele nézni felfele. És egyszer, testvérek, mert mindig, amikor felfele nézel, én nem tudom, itt felettem is kirajzolódik a kereszt. Ha felfele nézel, mindig valahol meglátod a keresztet. És ahogy néztem fel, egyszer csak eszembe jutott valami. Amikor Izraelt a mérges kígyók megcsípték a pusztába, percek, csak órák voltak hátra, hogy beálljon a halál, Isten azt mondta, Mózes, emeld fel az oszlopot. És egy este Jézus azt mondta, ahogy Mózes csinálta, úgy fogják csinálni az emberfiával is. Úgy fogják felemelni, hogy aki felnéz rá, az életbe maradjon. Hogy? A kígyó méreggel a testedbe, testvér. Mert a bűnnek a mérgét soha nem üzött ki magadból. Az mindig ott lesz. Az mindig ott lesz. De ha feltekintesz a keresztre, benned lesz a méreg, de neked életed lesz. És ahogy nézek fel, egyszer csak megszólal egy hang, valahol nagyon messziről jött ez a hang, mintha nem ebbe a világba vagy olyankor, testvér. Nem ebbe a dimenzióba vagy már. Megszólal a hang, igen, minden rendben van. És lenézek, a professzor néz rám, mondom, mi van, professzor úr? Itt minden rendben van. Mondom, professzor úr, ott van még egy fehér boríték. Tessék már elolvasni. Ő teljesen mellőzve a másik fehér borítékot rám néz, azt mondja, maga kinek is. Jó kérdés, igaz, testvére? Te kinek hiszel? A körülményeknek, vagy az ígéreteknek? A körülményeknek, vagy az ígéreteknek? És rá egy fél évre elmentünk kontrollba, és ahogy ott ülünk a folyóson, kijön egy ezredes főorvos, oda jön hozzánk, és azt mondja, tiszteltes úr, emlékszek magukra. Tudják, a borítékban én írtam, amit írtam. És egy dolgot szeretnék elmondani, hülyeséget nem írtam. Mondom, doktor úr, én elhiszem, hogy nem írt hülyeséget. De aki felnéz, testvérek, az életbe marad. És utána még a feleségemet kétszer diagnosztizálták, egyszer Hodgkin-kórral, ami elvitte Antal József miniszterelnököt, azt mondták, hogy biztos. Aztán immunrendszeri betegsége, azt mondták, biztos halál. És Isten azt mondta mind a háromszor, nézzetek fel. És meggyógyult a feleségem. Testvérek, én ezt úgy mondom el ma este nektek, hogy én tudom azt, hogy egyszer eljön az én életembe is az az idős a mi életünkbe is, amikor elmúlik a csoda. Amikor nem lesz ilyen csoda. De akkor meg tudjátok, hogy mi lesz a nagy csoda? Hogy majd hazamehetek. Az lesz a nagy csoda, az utolsó nagy csoda, az lesz, amikor majd hazamehetek. És a Bódis család azóta tudja, mi tudjuk, hogy az Úr az Isten. Mi tudjuk, hogy az Úr az Isten. Drága testvérek, hónap, ha Isten megsegít, akkor szeretnék egy órára elszaladni Pomázra, mert ott van az az öreg tiszteletes asszony, akinek a férje hirdette nekem az evangéliumot 15 évvel ezelőtt. Szeretném felkeresni. 15 évvel ezelőtt Berekfürdőn ismertem meg az Urat. Én egy kalotaszegi magyar faluból, református faluból származom. Kicsi koromba, fiatal koromba, templomba jártam, de egy kétfele, erről hónap szeretnék többet beszélni, világi kétfele sántikáló életet értem. És Isten 16 éves koromban adta azt a vágyat, hogy lelkész legyek, és elkezdtem nagyon komolyan készülni a teológiára, mert abban az időben Ceausescu mindössze két helyet engedélyezett Erdélybe, az erdélyi egyházkerületbe a teológián, és 43-an voltunk jelenkezők a két helyre, és 3 év készülés után 19 évesen bejutottam, úgyhogy közben elveszítettem a szüleimet, árván maradtam. Aztán elvégeztem az 5 év teológiát, és Csiha Kálmán püspöknek lettem egy néhány évre a titkárja. Az erdélyi református lelkészek hivatalos lapjának a szerkesztője. és 30 éves koromban ott találtam magamat Erdély egyik nagyon erős 1100 lelkes gyülekezetének a lelkészeként megvalósulva. Egy gyönyörű családdal, munkakönyve, 475-475-ös lelkészi oklevéllel, jó fizetéssel, palástal, tele templommal. Sokszor nem tudtam bemenni a templomba, annyian hallgattak, szeretett a falu, megvalósulva, minden működött, füttyentésre nőttek ki a konferencia termek a földből, mindennel rendben volt, a Duna TV minden hónapban kín volt filmezett, hogy igen, ilyen lelkész kell, néptáncfesztiválokat szervez, meg szüreti bálokat, meg tele temploma van, így kell közösséget építeni. Minden jól ment, testvérek, csak egyel volt baj. Tudjátok mivel?
Kapcsolat.
Tessék?
Kapcsolat.
A lelkész szívével volt a baj. Mert Jézusnak van egy kérdése, így hangzik, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri magának, de a saját lelkébe kárt van. És az eredeti görög szöveg, tudjátok, hogy hogy fordítja, testvérek? Mennyit ér egy ember? Mi egy embernek az értéke, ha megnyer mindent, vagyont, Mercedes-t, villát, rózsadombot, Balatonpartot, és a saját lelke el van veszve? Mindenki jót mond rólad, mindenki irigyel, mindenki dicsér, mindenki szeret, csak a lelked van elveszve. És drága testvérek, ettől a naptól kezdve én annyira szeretem Jézusnak azt a kérdését, amikor megjelenik a Tibériás tengerénél, és ott van a 7 oszlopapostól a sztárok. A katolikus hagyomány így tartja, hogy az oszlopapostolok. Mi van, ha még az oszlopapostolok is remegnek? És ott vannak, és megjelenik Jézus, és azt kérdezi tőlük, hogy fiúk, van kenyér? Van kenyeretek? Fiaim, van-e ennivalótok? És tudjátok meg, hogy ott Jézus nem erre kérdezett rá, hogy Szeverényi János testvérem, ma este jó volt a töltött káposzta? Vagy nem tudom, mit tettetek. Robi testvérem, a fasírt, meg a szalmakrumpli, meg a halászlé. Nem erre kérdezett rá, hanem erre. Péter, boldog vagy? János, van békességed? András, örömöd otthon? Megelégedett szívetek van? Meg vagy elégedve? Van ennivalótok? És ők ránéznek Jézusra, és azt mondják, hogy Uram, nincs. Nincs borunk. Nincs ennivaló. És Jézus nem kérdezi meg ma este, kérdem én tőletek, miért nincs? És a válasz ez, mert a profik itt vannak. Csak Jézus, te nem vagy itt. És bár egész éjszaka halásztunk, egy életen keresztül gürcöltem, meg küszködtem, hogy legyen Jézus, az eredmény nélkület nulla. Testvérek, tudjátok meg, elmondom nektek most, én 30 évesen tapasztaltam ezt meg, Jézus nélkül, mikor összeadsz, kivonsz, szorzol, meg osztasz, az életedben az eredmény mindig nulla lesz. Nulla lesz. A kérdés az, hogy lesz majd-e, van-e benned 60-70 évesen annyi becsület, hogy megállj, és elvégezd az összeadást, meg a kivonást. De az eredmény nulla. Jézussal pedig tudjátok, hogy mennyi halat fogtak? 153-at. És a Biblia azt mondja, bár ennyi volt, mégse szakadt el a háló. Tudjátok miért? Mert a 153 szám a görög misztikából lefordítva, magyarul a 153, magyarul egyenlő a görögből, több már nem fért bele. ha lett volna egy 154. ilyen kicsi halam, és azt bele akartam volna oda nyomni. Ezért mondja, hogy bár ennyi volt, nem robban szét a háló. Na, ilyen az élet Krisztussal. Nincs mit hozzáadni. Azt mondja Dávid a templomba leülve, mit tudna még Dávid hozzátenni ahhoz, amit te tettél velem meg az én házam népével. Ilyen az élet Jézussal. És testvérek, mert ő nem volt ott, mert ő nincs ott, lehet gyönyörű család, lehet kereset, lehet sikerélmény, semmi nem ér semmit. És egy este az történt velem, amit egy idős lelkész mondott nekem egyszer, hogy Miklós, a szemeddel két fele lehet nézni. Arra, meg erre. És egy este elkezdtem a szememmel erre nézni. És amit láttam, megiszonyodtam tőle. Egy szkizofrén ember, kívül megvalósulva, sikeres, elismert, irigyelt, belül meg egy nyomorult, elveszett. És akkor mit ér az élet? Akkor ennyi lenne az élet? Akkor 30 évtől hátrafele még 75-ig ilyen színészkedésbe menjen le az egész élet, hogy egy vagy kívül, és más vagy belül, el lehet ezt viselni? Drága testvérek, tudjátok még hordozni a színész életet? Egy kívül, és más belül. Azért, mert én nem tudtam hordozni. És eljött az az este, amikor fogtam egy facöveket, meg egy fejszét, kimentem a templomnak a címtermébe, a füves udvarra, a szöveket levertem sírhelynek. Bementem a parókiára, az irodámba, bezártam a paróki ajtaját. Négy mondatban elrendeztem az életemet. Presbitériumnak leírtam, hogy hogy temessenek el. És aztán még egy dolgom volt, fogni a családomat, hazavinni biztonságba, Kalotaszegre, a gyülekezetből. Azt mondtam nekik, és ez igaz is volt, hogy hónapokkal azelőtt bejelentkeztem egy berekfürdői lelkigondozói konferenciára, azt is azért tettem, hogy a berekfürdőn majd a hátamat kénes víz helyre hozza. Mit tudta akkor még Bódis Miklós, hogy mi az a Biblia szövetség? És azt mondtam, hogy elindulunk, és oda megyünk, de az volt a tervem, hogy a családomat Kalotaszegen leteszem, aztán a Trabant úgyis kartonból van, bemegyek egy kamion alá, és azzal vége a szkizofréniának. És testvérek, olyan egyszerűnek tűnt. Olyan egyszerűnek tűnt. Három napig felkelt a démonvilág bennem, azokat, amiket megtűrtem magamba, a bűnt, és valósággal tombolt az ördög, hogy elveszítsen. És azt mondtam, hogy ennél minden jobb, még a pokol is jobb, csak már nyugodjak meg, legyen vége. De aztán annyira kimerültem, hogy Kalotaszegen elaludtam, és másnap reggel, amikor be akartam ülni, hogy én elmegyek, úgy keltem fel, hogy a család már benn volt az autóba, és menni kellett oda, ahova mondtam, hogy megyünk. Drága testvérek, azt a 200 kilométeres útat nem kívánom senkinek. Minden kamion, ami szembe jött velem, jött egy idegen hang az autóba, csavart meg a kormányt. Menj be alá! Parancsolt a hang. Tudjátok, hogy miért? Mert egyszer majd az parancsol, akié vagy. Az parancsol majd, akié vagy. De mindig jött egy hang, hát nyomorult. Itt van a családod. Hát ők miért mennének a halálba veled? És így érkezett meg Trabant a berekfürdői megbékélés háza elé. Bementem. Az ajtóba már szólott az antilélek. Bódis Miklós, nem jó helyen vagy. Te nem látod, hogy ezek nem olyanok, mint te? Testvérek. A bennük lévő lélek nem egyezett a bennem lévő lélekkel. Furcsán néznek ki. Nem bírom őket nézni. A lelkész meg minek örül? És testvérek, azon az estén kiállott egy lelkész, egy református lelkész. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy egy református lelkész küldött az Isten, hogy meg tudjon győzni. És elmondta azt, hogy Rákos egy pár hete volt hátra, rá egy pár hétre meg is halt. És néztem ezt az embert, ahogy szolgál, és el nem tudtam képzelni, miért ragyog ennek az arca, s miért csillog a szeme. Egy pár nap múlva meg fog halni. Minek örül ez? Minek örül ez? Uram, mi van ennek, ami nekem nincs? Én itt vagyok egészségesen, 30 évesen, gyönyörű családdal, és mégse vagyok olyan boldog, mint ez. Mi van ennek, ami nekem nincs? És azon az estén, ahogy hirdette az igét, egy véres király székről beszélt. Felragyogott előttem a kereszt. És megláttam őt. Úgy írta le Krisztus, mintha ott feszítették volna meg abba a terembe. És én azon az estén értettem meg azt, hogy Jézus nem a zsidók ölték meg, meg nem Pilátus, meg Heródes, meg Kajafás, hanem Bódis Miklós ölte meg. És testvérek, én azon az estén nem tanakodtam testen is vérrel. Se a szívemmel, se az eszemmel, mert én tudtam egy dolgot a teológiáról. A Betesdába az gyógyul meg, aki a víz felkavarodása után először megy bele a vízbe. Aki azt nézi, hogy Rózsi jön, ezt nézik a hívők. Gyuri, fut vélem? Pityu, miért nem úgy csinálja? Veszítitek el, testvérek, a koronát. Veszítitek el a koronát. Hátszegen bicikli versenyt rendezett a polgármesteri hivatal, egy kisfiú vezette a mezőny közepéig, olyan ügyesen biciklizett, meg voltam győződve, megnyeri a versenyt. A mezőny közepétől elkezdte nézni, hogy a többiek jönnek a biciklivel. Jöttek azok is, ma azért mentek oda. Elveszítette a sungot, és a negyedik lett. Testvérek, aki beállott a pályára futni, az ne nézze, hogy ki jön, meg ki mit csinál, mert evel veszíted el a koronát. Pál azt mondja, hogy ő a célra néz. És ő úgy fut, hogy tudja, hogy a koronát az első veszi el. Akarsz-e első lenni? Ne féljetek, engem nem kellett Billy Graham módra döntésre hívni. Mikor lejárt az evangelizáció, futottam én ki. És elmondtam, hogy a szakadék szélén nálok. Lelkész megölelt, bevitt egy terembe, és rám nézett, és azt mondta, Miklós, elengedett, hogy imádkozzak érted? Mondom, igen. Elkezdett imádkozni értem, vitt a trón elé, aztán rám nézett, és azt kérdezte, hogy te akarsz magadért imádkozni? És lecsúsztam az ágyról a térdemre. És elmondtam, Jézus, elrontottam az életem, mert mentem a saját magam feje után. Fenn vagyok, de elveszve, ha még valamit tudsz velem csinálni az életemmel, könyörülj meg rajtam. Könnyes szemmel felkeltem a térdemről, és testvéreim, tudtam, hogy az enyém az örök élet. Tudtam, hogy a bűneim meg vannak bocsájtva, senki nem tudja elvenni tőlem. Ennek bizonyosság. Tudtam, hogy az Isten elfogadott, és az Istennek a gyermeke vagyok. És ahogy kiléptem a folyósóra, este a 9:30-kor a szürkületbe, Isten kinyitotta a fülemet, és 3 percig álltam a folyósón. Néztem, hogy nehogy kinyíljon egy ajtó, hogy egy hívő kilépjen, beleszóljon. hallottam, ahogy az angyalok a mennybe az üdvözültekkel énekelnek. Nem volt szöveg. A szöveg a Jelenések 15-ben van leírva. Aki akarja, olvassa el. Harmónia volt. Mint nagy vizek zúgása. Énekelt a menny, és azon az estén tudtam, hogy értem énekel a menny. Hogy a názáreti nem halt meg hiába a kereszten. Még egy bűnös Bódis Miklós elindult haza. És testvérek, tudjátok, hogy mit hiszek? Hogy még egyszer eljön az idő, amikor énekelni fog értem a menny. Tudjátok mikor? Akkor belépek a gyöngykapun. Mert 15 évvel ezelőtt csak elindultam. A mai napig még tart az út. Mert ő az út, és én hiszem, hogy az út mindig meg fog engem tartani. Akkor is, ha elesek. Akkor is, ha elcsüggedek, ha meglankadok. Nem tudom, hogy epém már nincs. Lehet vesém se lesz. Lehet, hogy a kapuba leteszem a pacemakert, meg a szemüveget, meg a protéziseimet. De egybe biztos vagyok, hogy belépek. Mert a kegyelmet nem lehet elveszíteni. Aki megkapta, azt nem lehet elveszíteni. És én tudom, hogy egy nap eljön az idő, mikor belépek a gyöngykapun, meglátom őt, és elindulok vele az üvegtenger felé, haza, és énekelni fog értem a meg. Na hát, drága testvérek, a református egyház nem énekelt az én megtérésemnek. Hazajöttem, olyan baráti köröm volt, hogy nem tudták hova tenni. Bódis Miklós megtérését, írtak róla újságok, tévék. Aztán 2 évig meghurcoltak, hogy mondod, hogy látsz, hogy tértél meg, mikor tért meg Péter. Hogy lehet újjászületni. Testvérek, jó volt a bizonságra. De a vége az lett, hogy született egy ítélet, hogy igen fertőző vagyok, ezért elhelyeznek egy olyan vidékre, ahol rezervátum van, Bölény rezervátum, Hátszegi medencébe. Fedetlen templomok, hoztam egy pár albumot. Ebben vannak azok a templomok, hát pont jó erre nyitottam ki, a Fehérvízi templom, így néz ki. Ez egy egylelkes gyülekezet, de 9 lelkes gyülekezetből 5 templomnak nincs fedele. Nem értettem, hogy miért akarnak mindig a lányaim ebbe a templomba, Erdély legrégebbi temploma, Őraja, Boldogfalvára, istentiszteletre jönni kicsikorukba. Aztán rájöttem egyszer azért, mert abban istentisztelet alatt repültek a galambok. És nézték a prédikáció közben a galambokat. Egyszer láttam, volt egyszer egy vadnyugatot. Egy evangélista úgy prédikált, hogy az egyik kezében a Biblia, a másikban a pisztoly volt. Aztán fenyegette a részek kóbolyokat, meg az utcanőket, hogyha nem térnek meg, lelövi őket. Azt mondtam, hogy én is így fogok prédikálni. Biblia meg pisztoly, amikor repül a galamb, lövök, hogy rám nézzenek és rám figyeljenek az emberek. Hát ebbe a vidékre küldtek le, ahol egy-egy gyülekezetben 1, 2, 3, 9 református volt, és azt mondták, hogy úgyse lesz kinek prédikáljon, és úgy is fel fogja adni, mert nem lesz miből megéljen. Drága testvérek, eljött az a nap, amikor össze kellett csomagoljak, és az egész családommal, mint Ábrahám, elindultunk, a Biblia azt mondja róla, hogy nem tudván hova megy. És azon az estén, amikor megkaptam a kihelyezésemet, hogy el kell hagyjam azt a gyülekezetet, ahol kezdtek már megtérni az emberek, meg kirajzolni az ébredés, akkor azon az estén utána lehet járni a bibliaolvasó evangélikus lózunk szerint 2000. március 1. este, ez volt az ige, Isten szól, Jákob, Jákob. Jákob azt mondja, itt vagyok, Uram. És Isten azt mondja neki, Jákob, ne félj oda lemenni, mert én veled megyek. És drága testvérek, azon az estén Isten azt kérdezte tőlem, Bódis Miklós, elég neked az, hogy én a mindenható Isten oda veled megyek a fedetlen templomokba, a gyülekezet nélküli gyülekezetbe, a nincstelenségbe, vagy mit adjak egy bőrönd eurót, 12 bodyguardot? És azt mondtam, Uram, nekem ez elég, és kötöttem egy szövetséget azon az estén az Istennel. Uram, ha minden hétre adsz egy doboz margarint, és minden napra egy kenyeret, nem foglak téged megtagadni. Drága testvérek, 15 év után itt állok előttetek. Gyertek ide, kicsit menjünk. Gyertek ide. A cipőm nincsen elszakadva. És a ruhánk nincsen elnyűve, testvérek. Tudjátok, hogy miért? Mert hűséges az Isten. Mert úgy vezet téged az Isten 40 évig a pusztába. Úgy vezet az Isten, hogy meg fogod látni, hogy a cipőd nem fog elszakadni, és a ruhád nem fog elnyűvődni. És 15 éve nézem az asztalt, még soha nem volt csak margarin vagy kenyér. És tudjátok, mi a Bódis családbizottság tétele? Dávid mondja öregkorában, 37. Zsoltárban, megöregettem, de nem láttam, hogy elhagyatok lenni az igaz, vagy a gyermeke kenyérkéregetővé válnik. Dávid megöregedett, sok mindent látott, de egyet nem, s ha ő nem látott, nem látsz vagy te sem. Az, hogy elhagyatok lenni az igaz, megpróbálva voltunk, de elhagyatva soha. Elhagyatva soha. A mai napig itt állunk, és így hordoz bennünket az Isten. És testvérek, mutatok nektek dolgokat, hoztam, egy kicsit nehéz volt, de elhoztam nektek. Ma reggel vágtam nektek a hátszegi templomkertből. Valami ilyesmit mutattak a fémek, mikor visszajöttek Kármánból. Szép, nem testvérek? Tudjátok, miért mertem levágni? Azért, mert egyetlen egy kis párról, amit ezelőtt 5-6 évvel ültettem, 4 veder jött le, egyik oka, miért a feleségem nem bírt már eljönni. Kislányok hazajöttek a múlt héten Kolozsváról, rengeteg ruha, mosnivaló, újra mosnivaló, elraknivaló. Aztán egész héten medgyet, meg cseresznyét tettünk kompóknak, meg üdítőnek, lekvárnak, igen. És azért mertem levágni testvérek, mert még mindig van 3 fa, amihez még nem sikerült hozzá se érni, és törnek össze. Törnek össze a termés alatt, úgyhogy hoztam ezeket, hogy megegyük az emobilizáció után. Amennyi betért a csomagtartomba, még itt is van, nézzétek meg. Aztán testvérek, ez a szilva. Ez is csak egy ág, ilyen csimbókokat hozok nektek. Aztán meg mondtam a feleségemnek, hát nem ment bele, tegyen oda egy vedelt tojást, hozzam el a misszióba, ugyanis van 12 tyúkunk, meg egy kakasunk, és pénteken én vittem be a tojásokat, mit gondoltok, hány tojás volt? Tessék?
24.
Jó. 12. Ennél már nagyobb csoda, csak az lenne a kakas is tojna. Ha 13 lenne, testvérek, hűséges az Isten. Hűséges az Isten. Sokszor jönnek a Boldogfalvi templomba, Erdély legrégebbi 800 éves temploma, magyarországi turisták, itt voltak kedves testvérek, csak visszamentek, nem tudtak ülni Alistából, Szlovákiából. Két hét múlva jönnek egy hétre hozzánk megnézni ezeket az árpádkori templomokat. Aztán, amikor végigvezetem őket a nincstelen vidéken, és meglátják az egy-két-három lelkes gyülekezetemet, akkor mindig feláll valaki a csoportból, és azt kérdezi, hogy de tiszteletes úr, magyarázza már meg, hogy miből lehet itt meg, miből él meg a tiszteletes úr. Mondom nekik, ebből a kalapból. Azt mondják, komolyan beszél a tiszt, nem létezik. Mondom, komolyan, hogy lehet ebből a kalapból megélni? Hát mondom, úgy, ha tesznek bele. Drága testvérek, így áll meg az Isten. És hűséges volt mostanig az Isten hozzánk. Tudjátok miért? Mert ahhoz, hogy az Isten megismert, ő mindig két módszert alkalmaz. Az első, hogy megismert őt, az a kenyerek. A kenyerek. A tanítványok mennek a hajón, 13-an vannak Jézussal, és azon vitatkoznak a hajón, hogy ott volt a 4000 embernek a kenyér megsokasítási csoda, összeszedtünk 7 tele kosárral, és egyikünknek se jutott eszébe, mikor felültünk a hajóba, hogy felrakjon egy kenyeret. És amikor az Úr Jézus Krisztus meghallja azt, hogy ők egyeznek, akkor odafordul hozzájuk, és azt kérdezi, fiúk, mondjátok csak meg nekem, számítsátok csak ki az arányt, amikor az 5000-nek sokasítottam meg a kenyeret, hány kenyeretek volt? Testvérek, mi könnyebb, egy kenyeret 13 fele osztani, vagy 5000 felé? Milyen volt az esély annak, hogy az 5000 egyék? És hány tele kosárra szedtetek össze maradékot? 12-t. És amikor a 4000-nek sokasítottam meg, hány kenyeretek volt? Hát 7. És hány tele kosárral maradt, szedtetek össze? 7-tel. És Jézus azt kérdezi, még mindig nem értitek? Testvérek, mit kellett volna érteni? Tudjátok mit, amit te se értesz, hogy a gazdasági válság nem a hívőknek van. A gazdasági válság azoknak van, akik az Isten nélkül élnek. A hívőknek, az Isten gyermekeinek az ígéretek vannak. Az ígéretek vannak. Nem a krízisek, hanem az ígéretek vannak. Mit kellett volna érteni? Ott a hajóban, amikor csak egy kenyér volt. Tudjátok mit, testvérek? Hogy az, hogy Jézus ott van, az elég. Amikor az 5000-nek kellett, és nem volt kenyér, ott volt Jézus, elég volt? Elég, és még maradt is. Amikor a 4000-nek kellett, ott volt Jézus, elég volt? Elég. Akkor most meg mit tanakodtok amiatt, hogy csak egy kenyeretek van? Testvérek, nem az a fontos, hogy mennyi forint van most a zsebedben, ne? Nem az a fontos, hogy mennyit van a bankszámládon, nem? Nem az a fontos, hogy mi van otthon a kamrádban, nem? Hány kenyered van? Tudod, hogy mi a fontos? Ott van-e Jézus a hajódban? Ott van-e Jézus az életedbe, Erdélybe, minden házba, amikor bemész, fenn van az ajtó előtt a házi áldás. Egyszer azt mondtam, hogy nem jól van megfogalmazva, így kezdődik, hogy hol hit, ott szeretet. De hát testvérek, ha nincs Isten, nincs hit. Meg ha nincs Isten, akkor nincs szeretet. Úgy kellene a házi áldás szóljon, hol Isten, ott hit. Hol Isten, ott szeretet. Hol Isten, ott béke. Hol Isten, ott áldás. Hol Isten, ott szükség nincsen. És drága testvérek, ma is van kenyér meg sokasítási csoda. Van egy kedves idős házaspár Parajdon, szoktunk hozzájuk járni, és egyik este kiültünk Karcsi bácsival, azóta már hazament a tornácra, és a kis öreg mutatja a muskát és udvarát, meg jött a tehene, meg a csűret, és azt mondja nekem az öreg a csillagos ég alatt, tiszteltes úr, 40 évvel ezelőtt, amikor Bözsi nénivel idejöttem, egy ágyam volt, egy asztalom, két szék, egy falábos, meg két fakanál. És azt mondja, nézze meg most háromszor a muskátlival, fürdővel, csak a vendégeknek. Meg mi Bözsi nénivel hátul, meg a fiamnak vettem egy autót, meg építettem egy házat. És rám néz az öreg, azt mondja, tudja, ha 40 évvel ezelőtt valaki nekem azt mondja, hogy ez lesz, intettem volna, hogy baj van a fejével. Testvérek, tudjátok, mit csináljatok? Menjetek el, menjetek haza innen, és állj meg majd, amikor belépsz az udvarodon, és nézz széjjel. És menj be a házadba, és menj be a kis kertedbe, és menj be a kamrádba. És gondolkozz el azon, hogy mivel kezdted 40 évvel ezelőtt. És hidd el, hogy van kenyér megsokasítási csoda. Tudjátok, hogy mi történt a kenyér megsokasítási csoda után? Azt várnátok, hogy mindenki hívő legyen, igaz? A megelőző lapon, a Márk 8. fejezetének a megelőző lapon, a 6. fejezet, ezzel fejeződik be az 52. vers, nem okultak a kenyerekből, mert kemény volt a szívük. Nem okultak a kenyerekből, mert kemény volt a szívük. Testvérek, kellene okulni a kenyerekből. Tudjátok, nem tudom, hogy már régóta végeztem a teológiát, hogy az evangélikus egyházban is a Heidelbergi kátét tartják itt vallásnak. Vagy nem szükséges a Luther kis kátéját. A reformátusok a Heidelbergi káté az egyik legfontosabb hitvallás, és röviden csak annyit, hogy a Heidelbergi káté három részből áll. Az első szól az ember nyomorúságáról, a másik az ember megváltásáról, és a harmadik része a káténak szól az ember hálájáról. Mit gondoltok, hol tárgyalja a megtérést a Heidelbergi káté? Jól van. Nem a nyomorúságnál, hogy meg kellene térni a nyomorúságból. Nem a megváltásnál, hogy akkor leszel megváltott, ha megtérsz az Istenhez. Ha nem tudjátok, hogy hol? A hálánál. Az Istenhez nem félelemből kell megtérni, hogy elveszel a pokolba, hanem hálából. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélbe, avagy nem tudod-e te ember, hogy téged az Istennek a jósága mire indít? Megtérésre indít. Hálából kell megtérni az Istennek, az Istenhez, testvérek. Okulni kellene a kenyerekből. És az ige azt mondja, hogy nem okultak a kenyerekből, mert kemény volt a szívük. Na testvérek, aki nem okul a kenyérből, az majd okul a viharból. Mert minden kenyér csoda után jön egy vihar. Minden kenyér csoda után jön egy vihar. A március elején Marcaliba evangélizáltam, és egyik este úgy örült a szívem, eljöttek az egyik iskolából a tanügyből sokan. És aznap este hazamentek, és már este felkerült az internetre a szolgálatom, és az egyik tanárnő lájkolja Mert testvérek, mi oda jutottunk már, hogy lájkoljuk az Isten igéjét. Tetszett? Nem tetszett? Mint az Isten igéje olyan volna, hogy lájkolni lehet. Milyen volt a vesémnek? Meg a májamnak. Hízlalta? Nem hízlalta? Jól mondta a pap? Nem mondta jó? Like. Lájkos volt az ige, vagy nem volt lájkos? És drága testvérek, lájkolja az egyik tanárnő, és azt írja, nagyon szép volt az este, de én nem változok. Na mondját, mondom nekik, küldjétek a replit. Nyomjátok meg a replit, és írjátok oda, hogy te mondod, hogy nem változol, jön a vihar. Tóti lelkész kollégám mondta azt, hogy dolgozott nála egy gáz- meg vízvezető, vezették a vizet, kis öreg bácsi, régi róka a szakmába, és nem mentek a csövek át a falon, nem tudták átvinni a csöveket, mert köves parókia volt, a kis öreg bácsi mindig csak nyugodtan azt mondta, nincs semmi baj, tiszteltes úr, jön a Samu, segít az. Tudjátok, mi volt a Samu? A 10 kilós vaskalapács. Nem megy a törés, jön Samu, és ha nem okulsz a kenyerekből, akkor okul az ember, testvérek, a viharokból. De miért kell megvárni a vihart? A vihar is az Istennek a kegyelme. A vihar is az Istennek a kegyelme. Mert olyan, mint az az asszony, aki keresi a 10. drakmát, nem kapja, mit csinál? Előveszi a seprűt. De akkor is megkapja a 10. drakmát, mert drága neki a drakma. Drága neki a drakma. Jön a vihar, testvérek, az első viharban ott van Jézus, jön a nagy vihar, felköltik, mesterrel, nem törődsz, hogy elveszünk? És Jézus lecsendesíti egy szavával a vihar, csend legyen, és egyszerre csend lesz, mint Bódis Miklósnak a szívébe 15 évvel ezelőtt csend lett. És a tanítványok tátott szája néznek, ki ez? Hogy a vihar is, meg a habok is, meg egyik gyülekezetben azt mondtam, biztos Obama. Meg Tony Blair, meg Merkel. Lecsendesítik a vihar. Állnak, ki ez? Hogy hallgat rá a vihar, hát vajon ki? És testvérek, jön a következő vihar, ott nincs Jézus a hajón, hanem jár. Péter azt mondja, Uram, ha te vagy, akkor mondd, hogy hozzád menjek a vizen, gyere Péter, még Jézusra néz, jár a vizen. Mikor leveszi a tekintetét Jézusról, elkezd süllyedni, felkiált, Uram, ments meg. Jézus mondhatta volna, Péter, kortyolj csak vagy hármat a tengerből, tanuljál. De nem, azt írja a Biblia, hogy azonnal lenyújtotta a kezét és kihúzta Pétert. Ahogy kiáltasz, Jézus, annyira szeretem, van egy szolgálatom, erről szól, erről az egy szóról, hogy azonnal. Nézzétek meg, hogy hányszor van a Bibliában Péter anyósának a meggyógyítása. A leprás, mikor megérinti Jézus, hát nem evolúció a megtérés, testvérek, azt mondja, azonnal letisztult róla a lepra. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét és kihúzta a vízből, és beszállnak a hajóba, elől a vihar, akkor a tanítványok letérdelnek, és azt mondják, bizony Isten fia vagy. Bizony Isten fia vagy. Drága testvérek, minden vihart megér ez a felismerés. Isten azért vagy itt ma este, mert üdvözíteni akar, szeret téged. Hogy hogy éri el az Isten? Kétféleképpen. Vagy kenyér által, ha okúz belőle, az áldásokból, ha nem okulsz, akkor jön Samu. Jönnek a viharok, de Isten mindenképpen az ő szeretetéből elvégzi a te üdvösségedet, hogy hazamegy. És testvérek, még csak egy dolgot szeretnék nektek befejezésül elmondani. Azért az a kérdésem, hogy miért nem elég az egy kenyér. Nem lett volna elég az egy kenyér 13 embernek? Tessék? Pici kenyér volt. Igen. Miért nem elég az egy kenyér? Tudjátok, a 2006-os évet Hátszegen a gyülekezetben január 1-én úgy kezdtük, hogy két kenyérre maradt pénzünk. És bejöttem a január 1-i istentiszteletről, közgyűlésről, és ahogy belépek a parókiára, a lelkészi lakásba, egy gyönyörű megterített asztal, a családom várt, hogy fejezzem be a presbiterekkel, meg a gyülekezettel az elszámolást, és vártak ebédre, hogy belépek egy gyönyörű terített asztal, a feleségem készítette a konyhába az ételt, és a szívemet elfogta egy kimondhatatlan hála, és megálltam a ház közepén, felemeltem a kezemet, és elkezdtem áldani az Istent. És a feleségem mosolyogva kinéz a konyhába, és azt kérdezi, te meg minek örülsz ennyire? És mondom neki, annak örülök, hogy a hátszegi református egyháza 48 lelkével, amennyi van, és ennek 98%-a nyugdíjas, 14 év alatt kétharmadát a gyülekezetnek eltemettem, és annak örülök, hogy a hátszegi református egyháza a leggazdagabb a világon. Rám néz mosolyogva a feleségem, ismerte a két kenyér helyzetét, azt mondja, hogy? Mondom úgy, hogy ki van fizetve a tej, a gáz, a villany, a püspökségre a központi járulék, az államnak az adó, és nézd meg, Isten nekünk január 1-ére adott egy terített asztalt, és január 2-ára előre adott két kenyeret. Előre, érted? Hova kell lennél gazdagabb, Isten? És meglátod, ha 4-én jönnek a szemétdíjért, 3-án jön az Úr, és a hátszegi parókia kapujából senki nem megy el, hogy azt mondjam, hogy gyere vissza, mert kölcsön kell kérjek, vagy gyere hónap, mert hónap adok. És drága testvérek, abban az esztendőben, amikor két kenyérrel kezdtük, ez volt az, amikor a hátszegi gyülekezet kívül belül megrenoválta gyönyörűen a templomát. Tudjátok, hogy hányszor kellett megszorozni a két kenyeret, hogy templom legyen belőle? Nem százszor, mint ahogy Péter kérdezte, hogy Uram, én zsidó vagyok, mi bukik le, ha követlek? Jézus azt mondta, hogy százszoros a Péter. Nem százszor, nem ezerszerese, hanem tízezerszerese. És testvérek, ez volt az az év, amikor a református püspököm eljött Hátszegre, és visszament, és az Úr áldja meg ezért, rá 2 hétre jött az a szolgálati autó, amivel én eljöttem közétek most szolgálni. Küldte a szolgálati autót, és emellett még éltünk. Hova kell lenni gazdagabb, Isten? Van itt Torgományban egy lelkész testvérem, hosszú ideig Erdélybe szolgált Kalotaszegen, az egyik legsárosabb faluba. Ma is nehezen megközelíthető, de akkor olyan volt, hogy októbertől áprilisig nem lehetett csak ökrösszekérrel kijönni belőle, és a feleség eljött Magyarországra hozzá feleségül, megszült ebbe a faluba a 3 gyereket, és mindig annyira szerettem, várt a szekér, hogy vigyen be ima hétre, a szánkóval, felmelegített téglával, a cipőm alatt oda volt téve a szekére, és bementem a szobájukba, és úgy irigyeltem őket, a gyülekezet azt mondta, hogy tiszteletes úr, mi nem tudunk fizetést adni, de dunyhát, ágyneműt, gyerekágyat, szekrényeket, ágyakat, mindent elkészítünk, és minden reggel, kopogtatás nélkül, ahogy kinyitották az ajtót, a 2 liter bivajtej, egy 1,5 méteres kolbász, meg 1 kiló disznóhús ott volt az ajtó előtt, testvérek. Beosztották, hogy mikor kivisz a lelkésznek, pénzük nem volt, de amiük volt, azt adták. És ez a lelkész mondta nekem, Miklós, kétféle ember van. Az egyik megy a kirakat előtt, azt mondja, Uram, nekem ez sincs, nekem az is kellene, nekem ez se adtál, Azt mondja a másik, megy ugyanaz a kirakat előcs, azt mondja, uram, olyan jó meg vagyok nélküle. Mixer nélkül, meg bigszerek nélkül. Uram, áldott légy, hogy nekem ez se kell. Nekem arra sincsen szükségem. Testvérek, olyan hálás voltam, amikor Romániában megnyílt az első metró, azt mondja a feleségem, menjünk be, nézzük meg. Először alig akartak beengedni. Valaki úgy vitt be, hogy neki van kártyája, nekünk nem volt. Ma sincs. És bemegyünk a nagy kosárral, végig bámuljuk a metrókat, mik vannak itt, az egész sorokat, és a végén, amikor oda jutunk a kasszához, hogy fizessünk, akkor a kasszásnő azt mondja, megkérem szépen, tessenek visszafordulni, 500 forint alatt nem ver a kassa. Feleségem levett egy rágógumit a polcról, oda tette, még lett 500 valamennyi forint vele, és ahogy kijöttem az üres kosárral és visszanéztem, olyan hálás volt a szívem, uram, hálát adok, hogy ami itt van, nem kell. Nem kell. Testvérek, nem figyeltétek meg, hogy jönnek a gazdasági válságok, aztán mi úgy jönnek mindig a válságok, hogy 2 liter olaj helyett 40-nel jövünk ki a boltból, mert jön a válság. Meg 1 kiló cukor helyett 20-at veszünk. És megyünk haza, és jön a válság, meg a krízis. Tudjátok, hogy mi lesz a krízis, testvérek, hogy meddig tűri még ezt az Isten, ezt a gyalázatot. Elmondtátok a fiaitoknak, meg az unokáitoknak, hogy így még nem élt az emberiség, ahogy most éhe. Elmondtátok, hogy 500 forintból lehet egy zsák ruhát venni? És elmondtátok-e azt, hogy van kenyér? Miért emigrálnak a gyermekeitek? Mert tele van a kosarad, és azt mondod, hogy nincs. És azt mondod, hogy nem elég. Miért nem elég az egy kenyér? A múlt esztendőben az egyik lelkész kollégám rábeszélte a 2 kislányomat, hogy vigyen el bennünket a tengerpartra. Hát az én hátgerincemnek csak az hiányzik, a hideg tengervíz. De hát a lányaim elkezdtek a fejemmel beszélni, apuka már 10 éve jársz misszióba, nem viszel minket sehova, nekünk külföld mindig Magyarország. Az volt a külföld nekik eddig. Úgyhogy rábeszéltek arra, hogy menjünk le, közel van Romániához hozzánk, nagyon közel van a bulgár tengerpart. És 5 napra befizettünk egy ilyen ultra-al-inkluszívot, és lementünk a családdal. Hát drága testvérek, az első este rosszul lettem, amit láttam. Egy ekkora terített asztal, mint ez az egész épület, mint a Velszi bárdokban, mi szemszájnak ingere, ugye? És ahogy belépek, nézem, hogy kell csinálni, hát megy előttem egy férfi, és látom, hogy 16 kolbász, 8 sült, 12 süti, vagy 6 dinnyeszelet. Na mondom, odaülök mellé, nézzem, mi lesz. Testvérek, odaültem mellé. Megevett 2 kolbászt, megevett egy sültet, vagy 2 sütit, 2 dinnye darabot. Aztán, hogy véletlenül se gondold azt, hogy visszateszik, beviszik és visszateszik. A kis pincérfiúk, akik arra is gondoltam, hogy honnan jöhetnek, árvaságból, munkanélküliségből, hogy kereste az apja a kenyeret, vagy hogy nem, ott a szemed láttára a kukába belehúzták. Ahogy néztem, könnyes lett a szemem, testvérek, azért, mert bármikor vissza lehetett menni. Ha bevágtál 6-ot, akkor még vissza lehetett menni a 7-ért. Annyiért mehettél vissza, amennyiért akartál. És azt mondtam, hogy abból az egy vendéglőből Romániában az utcagyerek éhséget fel lehetne számolni egy évbe. És ott értettem meg azt, ami történik lenne a víznél, amikor Gedeon leviszi a 10 000 embert. És azt mondja neki az Isten, Gedeon, vidd le őket, fizess be nekik egy ultra-inkluszívot Albenában. És állj oda a víz mellé, és nézed, hogy mit csinálnak. És amelyik neki fekszik, lösből, nyakal, ahogy a Székely kérdezte a komájától, komám, ma este hogy iszunk, mint az állat, vagy mint az ember? És azt kérdezte a Székely, miért komám? Azért, mert az állat csak annyit iszik, amennyi jól esik. Az ember sokkal többet iszik. Azt mondta Isten Gedeonnak, állj oda, és nézd, hogy mit csinál a csapat. És amelyik neki fekszik, és nyakal, és nem bír magával, az küld haza. Az ne menjen a harcba. Az nincs mit keressen a harcba. Amelyik a vízből csak annyit vesz fel a tenyerébe, amennyi neki elég ahhoz, hogy a szomjúságát oltsa, na azokkal el lehet menni Gedeon győzni. És testvérek, 2 évvel ezelőtt Moldvából kaptam egy telefont, egy hívő román testvére, szóval Miklós testvér, azért hívunk, mert Moldvába a hívők elkezdtek imádkozni 300 emberért, akin keresztül az Isten győzelmet ad Romániának. Arra kérünk benneteket, hogy imádkozzatok. Bementem a szobába, és odaálltam Isten elé, és azt mondtam, Uram, benne akarok lenni a 300-ban. Testvérek, bele akarsz tartozni a 300-ban, akin keresztül Isten győzelmet ad Magyarországnak és a magyar nemzetnek? Közé akarsz tartozni? Tudod, mi szükséges? Annyit elvenni a világból, amennyi éppen kell. Amennyire szükséged van. Aki gyűjt, aki halmozott kosárral jön, aki zabálja, meg lösböli a világot, arra Isten azt mondja, az küld haza. Az nem való a harcban. Istennek nem lehetetlen, hogy sokkal vagy kevéssel végezze el az ő győzelmét. Isten a szíveteket nézi. Isten adja az ő kegyelmét az életedbe, adta mostanig a kenyerekbe, hogy adott nektek aratásra való időt, áldást és örömet bőven. És örömet bőven. Megelégszel-e azzal, amit az Isten ad? Hálás-e a szíved? Én ma este azt kívánom neked, hogyha lefekszel, adj hálát az Istennek a kegyelméért, és legyen neked ma este megelégedett szíved, mikor lehajtod a fejedet a párnára, adjon az Isten neked megelégedett szíved, hogy tud kimondani ma este a párnádon azt, köszönöm neked, Uram. Hálát adok neked, Uram, azért, amit ma este kaptam tőled, amit mostanig kaptam tőled. Bocsásd meg az elégedetlen, zúgolódó, a sátramba zúgolódó életemet, és legyen áldott a te neved a kenyerekért. Amen.
Amen.
Thank you.
Áldjon meg téged.